Jó reggelt, szervusz, köszöntelek benneteket sok szeretettel, vagy stílusosan mondhatnám, hogy hó reggelt mindenkinek. Itt van, megérkezett, elnézést, egy kicsit még itt belakom ezt a helyet, bocsánat. Nincs olyan messze. Nos, ma reggel egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami biztosan nem lesz újdonság, hogyha az ember egyszer-kétszer eljár gyülekezetbe, vagy kinyitja a Bibliát, akkor biztos fog erről hallani. Ma reggel röviden beszéltünk a Csabával a ma délelőtről, mi legyen a menet, vagy van-e valami elképzelésem, kérésem, mondta, hogy ő milyen igével fog kezdeni és bátorítani. Mondom, ez kiváló, hát nincsen semmilyen, hogy is mondjam, ütközés, vagy hogy mondjam ezt, igen, amit bátorít és a szolgálat között, aztán örömmel hallottam, hogy az üzenet jelentős részét ő el is mondta, aminek azt gondolom, hogy az az oka, hogy az Isten az egységet szellemben munkálja. Nem kell nekünk azt megbeszélni, hogy mi lesz a téma, vagy hogy ki miről beszél, vagy hogy ő mit mond, hanem a dolgok úgy együtt állnak. Legyen az a buzdítás, legyen az a dicsőítés, legyen az igehirdetés, vagy legyen bármi más. A téma, mondom a téma, tessék? Köszi, akkor nem a felső, hanem az alsó. Igen, ez az Efezusi, Pálnak az Efezusi leveléből való, amivel az elmúlt hetekben már többször foglalkoztunk, és én a 6. részből szeretnék néhány gondolatot elmondani, olyan gondolatot, ami az utóbbi időben így egy kicsit nekem beakadt, és remélem azt, hogy üzenet lehet mindnyájunk számára, a gyülekezet egésze számára. Ahogy mondtam, tehát olyan téma ez, mondjuk a szellemi fegyverek témája, amivel előbb-utóbb mindenki találkozik, mindenki hall róla. Úgyhogy most valójában nem is arról szeretnénk majd beszélni, a szellemi fegyverekről. Megjegyzem, de itt van az Efezusi levélben az is. Megjegyzem, hogy a kedves feleségemtől kaptam egyszer egy bibliaborítót, ez is a szellemi fegyverek egy jelentős részét tartalmazza, mutatja a sisakot, a kardot, a páncélt. Igen, ez a Dalia, ez én vagyok, aki ilyen fegyverekbe van öltözve. Tehát azért mondom, hogy nyilván ez egy jól ismert igehely, és nem is venném végig a szellemi fegyvereket, hanem szeretném ezt a részt, kifejezetten a 6. résznek a 12. versét megmutatni és felolvasni. Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Biztos, hogy ezzel a témával, a szellemi fegyverekkel kapcsolatban, talán kivétel nélkül ezt mindenki ismeri, olvasta, biztos betéve is tudja, számtalanszor találkoztam vele én is, de ami miatt beakadt. Tehát ezt olvassuk itt az igében, és egy másik fordítást is szeretnék mutatni. Emeltem ki félkövérrel szavakat, azokra vissza fogunk még térni, tehát fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói és a gonoszság lelkei. Ebből a fordításból ezeket emeltem ki. Egy másik fordítás, ez az egyszerű fordítás. FO. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Hasonlóak a szavak, esetleg másképp vannak fordítva, azért kiemeltem őket, hogy egy ilyen jelentésüket is lássuk, tehát szellemi természetű uralkodók, fejedelmek az gyakorlatilag ugyanaz, jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek. Ezek ellen van a mi tusakodásunk. És most kicsit rendhagyó módon, de visszafelé szeretnék a Bibliában haladni. Tehát nem úgy, hogy ezt olvasom visszafelé, hanem ezután a 11. verset olvasom el. Hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ott azt olvassuk, hogy az ördög, a sátán, ami vádlónk, az, az mesterkedik, és itt vannak azok a csatlósok, akiken keresztül mesterkedik, akik tulajdonképpen az ő birodalmát hivatottak kiépíteni, megtartani, de hát tudjuk ugye, hogy ez kudarcra van ítélve, dicsőség az Úrnak ezért. Nos, időzünk el kicsit ennél az egyetlen egy ige versnél, ami most ki van vetítve, és nagyon fontos, hogy már itt tudunk nagyon fontos és nagyon hasznos következtetéseket levonni, és azért is akad be nekem, mert korábban talán nem vontam le minden következtetést ebből, vagy nem helyesen. Az egyik, rögtön a mondat eleje, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Eredetileg azt gondoltam, hogy csak ebből a fél, vagy inkább egyharmad mondatból szolgálnék, de aztán mégsem. A lényeg az, hogy azt mondja az ige, hogy van tusakodásunk. Hát lehet ezt ragozni, de benne van az igében, és hogyha elfogadjuk még mindig azt, hogy a teljes írás Istentől ikletett, akkor ezt is el kellene fogadnunk, hogy van tusakodásunk. Egy gyülekezetnek, az Efézusbeli gyülekezethez írja Pál ezt a levelét. Tehát egy gyülekezetnek a tagjaihoz beszél, akik vélhetően hívő emberek. És nekik azt mondja Pál, hogy van tusakodásotok. És nagyon fontos, amit még hozzátesz, hogy nem vér és test ellen, a másik fordítás még világosabban megmondja, hogy nem emberek ellen harcolunk. Ez nekem nagyon beakadt. Amikor az Úr Jézus itt volt a földön és szolgált, akkor a bűnnel és a démonokkal semmilyen közösséget nem tudott vállalni. Osztotta, írtotta, űzte őket, olvassuk az igében, ez volt a földi szolgálatának egy nagyon szerves, nagyon fontos része. De sehol nem látunk olyat, hogy a bűnös embert, vagy a démonizált embert megvetette volna, kitaszította volna, hiszen ő maga mondja, hogy a betegekért jött a földre. És az a példa, amit az Úr Jézus ezen keresztül állít nekünk, annak az a lényege, meggyőződésem szerint, hogy nekünk is ugyanezen a szemüvegen keresztül kell néznünk a másik emberre, vagy kell akár néznünk a keresztény testvérünkre, hiszen ezt is egy gyülekezet tagjainak mondta Pál apostol, hogy úgy tekintsetek egymásra, hogy értsétek meg, ez persze most csak az én emberi okoskodásom, amit hozzáteszek, hogy értsétek meg, ha valami baj van, ha valakivel baj van, akkor nem kell, ahogy szoktunk fogalmazni, a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni, nem az ember az, aki ellen harcolnunk kell, akit le kell nyomnunk tekintélyből, erőből, hanem az ő bűne, vagy adott esetben azok a démonok, amik fölötte hatalmat vesznek. Nem test és vér, nem ember. Ebben körülbelül egyetértünk, ugye? Tudunk így tovább menni. Jó, rendben van. Tehát van tusakodásunk, a keresztény hívő embernek van tusakodása, és nem egymás ellen tusakodunk. Én azt gondolom, nekem ezek nagyon beakadtak és most szóltak üzenetként, hogy ha csak ez maradna meg ma délelőttből, én azt gondolom, hogy ezek már nagyon fontos igei üzenetek. Nyilván nem az én üzenetem, hanem az igének az üzenete. Annyit mondanék még egy ilyen példa kedvéért, hogy van egy statisztika, talán már hallottátok, hogy New Yorkban, ugye hatalmas nagy város, rengetegen élnek, ott borzasztó nagy a forgalom, New Yorkban minden második percben elütnek egy embert. Rengeteg a közlekedési baleset. És szokták hozzátenni, fél viccesen vagy cinikusan, hogy milyen rossz lehet annak az embernek. Okay? Tehát nem minden két percben ugyanazt ütik el. Ez nagyon fontos. Okay? És hogy mi köze ennek az igéhez? Az, hogy sokszor az ember hajlamos úgy tekinteni egy kérdésre, egy problémára, hogy ez másokról szól. Én még nem voltam New Yorkban, tehát ez a veszély nem fenyeget, de ha oda megyek, akkor akár majd nekem is jobban kell figyelni a zebrán, mert én is érintett lehetek. Itt ugyanez a helyzet. Nem neked van tusakodásod, meg neki, nem azt írja az ige, hogy egyeseknek van tusakodása, hanem azt mondja, hogy nekünk, mindnyájunknak van tusakodásunk. Nekem is van. Kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor az már eleve gyanús. az ige szerint a hívő életnek a szerves része, ha fogalmazhatok így, a nem test és vér ellen való tusakodás. És most akkor olvasuk visszafelé. A 11. vers. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Öltsétek magatokra a fegyverzetet, és majd késő verseken keresztül olvashatjuk, hogy mik ezek a fegyverzetek, mire valók ezek a fegyverzetek, hogyan védekezhetünk velük, hogyan támadhatunk egyebek. Na de minek öltsük magunkra az Istennek a fegyverzetét? Minek? Békeidőbe? Hát nyilván nem. Ha azt mondja az ige, hogy öltsük magunkra, valószínűleg azért teszi, mert szükségünk van rá, hogy rajtunk legyen a fegyver. Hát biztos láttatok már, teszem azt mondjuk, tűzoltókat, ugye, hogyha ha nincs tennivaló, akkor ők se járnak a nagy sisakba, meg palackkal, nem így közlekednek. Azt akkor veszik föl, amikor tűz van, amikor menni kell, amikor feladat van. Az ige viszont azt mondja, nem ott, hanem itt, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Mindig. Álljatok készen. Mindig. Legyetek felvértezve. Mindennel. Miért? Mert ez a tusakodás, ez nem másról szól, ez nem időszerű, ez nem olyan, mint az aratás, hogy majd csak ősszel, hanem ez egy állandó, meglévő dolog. Ezért kell mindig fegyverben állnunk. Ennyit akkor erről az igerészről most röviden, illetve a fordításokat akkor, hát láthatók belőle a kiemelt szavak, ezek mentén fogunk kicsit tovább haladni, azért is már itt az elején félkövérrel szedve láthatók ezek. Ki ellen van harcunk? Most egy picit ezt nézzük meg. Annyit még mindenképpen elmondanék ezzel a mai néhány gondolattal, amit szeretnék megosztani, hogy picit mihez fog hasonlítani ez a ma délelőtt. Biztosan emlékeztek még, hogy egy olyan 15-20 évvel ezelőtt hogyan vásároltunk görög dinnyét. Legalábbis az én gyerekkoromban ez úgy, így van, mit csináltunk vele? Így van. Ez már nem divat, de... Igen? Oké. Annak idején én úgy emlékszem gyerekkoromból, választottunk egyet, meglékeltük, annak az volt a lényeg, hogy hatalmas nagy dinnyébe egy ilyen hegyes késsel egy kis darabot kivettek, és akkor azon ott a zöldségesnél elnyámnyogtunk. És illet megvenni, tegyük hozzá. A lényeg a következő, amit ebből alkalmazzunk ma délelőtt, hogy ez az egész téma, ez egy hatalmas nagy téma, egy hatalmas nagy dinnye, és amit én most elmondok, az egy icike-picike kis lék. Nem fogunk a végére érni. Nem azért, mert sok diát raktam ki, hanem mert remélem nem sokat, és nem lesz unalmas. Nem célom mindent átolt szettig, ami a fejembe kavarog ezzel kapcsolatban elmondani. Vannak olyan szempontok, amiket kiemeltem, mert fontosabbnak tartottam, vagy egyáltalán azért, mert sok minden másra nincs idő, vagy egy csomó-csomó mindent én magam sem értek és tudnék elmondani, de szeretném ezt a témát előhozni. Tehát ki ellen van harcunk? Fejedelemségek, azt írták a fordítások. Ennek a szónak van sokféle jelentése, de látjuk benne azt, hogy ez fajta valamilyen uralkodót, uralkodást, uralmat, hatalmat és vezetést jelent. Így jó, nem? Vagyok útba? Jó. Tehát az a lényege ennek, hogy egy hivatal, egy pozíció, valamilyen hatáskör, és ennek a szónak az eredete még plasztikusabb, vagy talán erőteljesebb, hogy valaki elől megy, vezet, parancsol, uralkodik. Tehát ezek a fejedelemségek, akik ellen van a harcunk, ezek nem, hát hogy is mondjam, szóval nem egy ilyen nyámnyila vagy pipogya kis csapat, hanem ezek szellemi hatalmak, tekintélyek, akik ilyen tulajdonságokkal, jellemzőkkel bírnak az ige szerint. Hatalmasság. Szabadság, képesség, lehetőség, felhatalmazás, hatalom, tekintély, hivatal, hatóság, megvan engedve, majd mindjárt erre kitérünk egy kicsit. A szó eredete szerint, az eredete szerint ez egyfajta származásra utal, tehát valami alapján, vagy valaminek megfelelően cselekednek ezek a hatalmasságok, és ezt olvastuk ugye az igében, hogy megállhassunk az ördög mesterkedésével szemben, és ezek a szellemi hatalmak, fejedelemségek, gonoszság lelkei, ezek ugye a sátán érdekében, az akarata szerint cselekszenek. az élet sötétségének világbírói, az egyik fordítás ezt hozza, ezeket a szavakat így külön-külön és egy kicsit bontsuk ki. Az élet, az igének ebben a részében, az egy világkorszakra is utalhat. A sötétség, ez egy ilyen nagyon ilyen homályos, félhomályos, zavaros igazából, egy vakságot is jelent, árnyat, árnyékot, tudatlanságot. A világbíró pedig tulajdonképpen gonosz szellemi lény mi voltára utal, vagy a föld uralkodójára, a látható, vagy a teremtett világnak a birtokosára utal, de láthatjuk ezekben a szavakban, vagy fordításokban is, hogy már a nevük is ezeknek a szellemi lényeknek milyen összetett és milyen jelentés tartalmat hordoz. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy rossz indulat, vagy egy rossz gondolat, és akkor át majd én azt elűzöm, hiszen ezek olyan nagyon összetettnek tűnő szellemi képződmények vagy lények. Ezeket a szavakat, mint tisztátalan szellem, gonosz lélegonosz szellem, illetve démonok, engedjétek meg, hogy az egyszerűség kedvéért most úgy szinonímaként használja ma délelőtt. Kigyűjtöttem néhány olyan igehelyet, amikor Jézus a tisztátalan szellemekkel találkozik az igében. Elnézést, hogy ide lelket írtam, főleg mert kisbetűvel, de erre majd még vissza fogunk térni. Tehát Jézus és a tisztátalan szellemek. A Márk evangéliumának az elején olvassuk. Körülbelül ugye úgy kezdődik, hogy az Úr Jézusnak a bemerítéséről olvasunk, és utána mindjárt meg is kezdődik az ő nyilvános szolgálata. Ezt olvasnám föl a Márk evangéliumok első részéből, 21. és 26. vers, és a piros szavakra vissza fogunk térni. Nagyon rossz helyen állok, vagy látjátok, hogy van ez? Tessék? És bemenének Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába tanít vala, nyilván az Úr Jézusról van itt szó, és elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek, pneuma, tisztátalan szellem volt, és felkiálta, és mondta: mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus, azért jöttél-e, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálá őt Jézus, mondván: némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva kiméne belőle. Ez az első ilyen nyilvános szolgálati lépés tisztátalan szellemekkel kapcsolatban, azoknak a kiűzésével kapcsolatban. A kiűzésre majd egy kicsit talán a vége felé vissza fogunk térni. Itt a lényeg az tehát, hogy egy emberben lévő tisztátalan szellemet, vagy démont, vagy gonosz szellemet az Úr Jézus kitessékelt, kiűzött, kizavart. Ennek az egyik első fontos példáját látjuk ebben az igerészben. És ezután csak egy rövid ige szakasz, és prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöt űz vala. Ez mennyire bátorító dolog, nem? Tehát az Úr Jézus először megmutatta: Kapernaum, fiúk, így kell csinálni, megy, és utána egyszerűen ez a mindennapok részévé válik. Megy. És azt mondja az ige, hogy prédikál zsinagógában, Galileában, és ördököket űz. Igen, tehát ez az ő életének is, a szolgálatának is a szerves része volt. Gondoljunk egy kicsit ide vissza, mint egy pár perc ezelőtt mondtam, hogy a tusakodásunk, a nem test és vér ellen való küzdelem, az a mi életünknek is a szerves része kell, hogy legyen. A gonosz szellemeknek a felismerése, a lokalizálása, a kiűzés, az ellenük való harc, az egy folyamatos küzdelem kell, hogy legyen. És az Úr Jézus életében pontosan ugyanezt látjuk. Abban a példában, amit elénk állít, egyszerűen ő ment, és amerre járt, ő mondta az igét, ő prédikált, és kiűzte a gonosz szellemeket. Ezt annyira természetesen, egyszerűen írja le itt az ige, hogy talán jobban megfogalmazni nem is lehet. Máté 12-ből olvasom a következő részt. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És akkor itt most hiányzik néhány igeszakasz, itt ugye zúgolódás van, hogy akkor most hogy űzik ki, hogy nem űzik ki, kinek a lelkével, kinek a nem a lelkével. És akkor Jézus halván ezeket a gondolatokat mond néhány ismertető jegyet a gonosz szellemekkel, démonokkal kapcsolatban. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Nem írtam tovább, de ez az a rész, amikor azt mondja, hogy maga mellé vesz még 7 gonoszabbat, és rosszabb lesz az állapota ennek, mint annak előtte volt. De ami magára a gonosz szellemekre vonatkozik, az ő tulajdonságaikra, azt ebben az ige részben fogjuk megtalálni. És megint arra kérlek, hogy a pirosan kiemeltekre vessünk egy pillantást, és akkor nem sokára majd az is kiderül, hogy miért. Azért, mert visszamegyünk az előzőhöz, és nézzük meg, tehát ez a Kapernaumi zsinagóga beli ördögűzés, nézzük meg, hogy azok a piros részek, azok mind a tisztátalan a gonosz szellemekre vonatkoznak, hogy ők hogyan voltak benne egy-egy Jézussal való konfrontálódásba, egy-egy ilyen szituációba. Ezek alapján, az igék alapján, és különösen amik pirossal ki vannak emelve, mondjátok kérlek, milyen jellemzői, milyen tulajdonságai voltak ezeknek a tisztátalan szellemeknek. Mit csináltak ők, mit tudunk meg róluk? Így van, beszéltek? Igen. Így van. Igen, így van. Ezek köszönöm, ezek valóban mind nagyon fontos tulajdonságaik. Így van, ismeretük, tudásuk volt ezeknek a gonosz szellemeknek. És ahogy ti mondtátok, többek között beszélni is tudnak, tehát a megszállt embert felhasználva beszélni tudnak. Ennél a résznél mit találunk? Így van, vagyis a nyugalom az mi? Az nem egy gondolat, ugye, hanem egy állapot, igen. Vagy akinek nincs nyugalma, az hogy viselkedik? Nyugtalan, nagyszerű, így van. Az is egy állapot, tehát ha fogalmazhatok így, nem, jó volt, világos. Azt hiszem, talán mondhatjuk úgy, hogy ez egy érzés, ugye? A nyugtalanság. És akkor ide vennék még egy részt a Jakab levelének a második részéből, ahol is azt olvassuk a 19. versben, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Ugye itt is azt olvassuk, hogy ezeknek a kis bitangoknak bizony van érzelme. Rettegnek, nyugtalanok, nyugalmat keresnek. És azt mondja ez a tisztátalan szellem, hogy visszatérek az én házamba. Igen, így van, így van. Honvágya van. Én úgy írtam még föl, hogy hoz egy akarati döntést. Tehát ő akar valamit csinálni, és gondolkodik, szervez, így van, és önállóan cselekszik. Emlékezzetek vissza, kérlek, hogy az első diák alkalmával mondtam azt, hogy ezek nem olyan kis egyszerű valamik, a tisztátalan szellemek, hanem már mennyi mindent tudunk róluk. Ismeretük, tudásuk van, beszélni tudnak, érzelmeik vannak, akarati döntést hoznak, önállóak, önállóan cselekszenek. Jó? Menjünk tovább. Ez egy meglehetősen hosszú rész, de így volt egy kerek egész, úgyhogy engedjétek meg, hogy ezt így olvassam föl. Márk 5-ből, és mennének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére, biztos vagyok benne, hogy ez is egy nagyon ismert igeszakasz. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek vala, akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békjókkal és láncokkal, de a láncokat szétszaggata és a békjókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyekben és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék és elébe borul, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nekem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem, mert ezt mondja vala neki, eredj ki tisztátalan lélek az emberből. És kérdezé tőle, mi a neved? És felele mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen kéri őt, hogy ne küldje el őt arról a vidékről, Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala. És az ördögök kérik valőt mindnyájan mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedé nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bemennének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mindegy 2000-en, és belefúlának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának és hírvívének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt. És megfélemlének, akik pedig látták, elbeszélik nekik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal, és kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Megint akkor nézzük meg a piros részeket. Hasonlóan a már korábbi ige szakaszhoz, itt a démon úgy kezdi, a tisztátalan szellem úgy kezdi, hogy megszólítja az Úr Jézust. Az azt jelenti, ugye, hogy felismeri először az Úr Jézust, beazonosítja, tudja ők, és mondja, Jézus a magasságos Istennek fia. Következő felele, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Az első az a felele, mondván, erről már beszéltünk, tehát, hogy vagy volt szó, hogy ugye beszélni tudnak, meg tudnak nyilvánulni hallható módon, számunkra hallható módon. Légió a nevem, mert sokan vagyunk. Van neve a démonoknak, tisztában vannak magukkal, egyfajta ilyen öntudatot, vagy önismeretet mutat ez, ami például az állatoknak nincs is meg. Tehát polikutya sose fogja azt ugatni, hogy badri vagyok, hiszen az állatvilágban ugye ezek a képességek, tulajdonságok nincsenek meg. A démonoknál viszont ezek nagyon valóságos dolgok, és olvassuk ebben az egész ige szakaszban, hogy mit csinálnak. Alkudoznak, spekulálnak. Ugye, hogy na jó, oké, kimegyünk, na de hát azért nem csak úgy, hagyj menjünk oda, hogy azért ebből a helyzetből is hozzuk ki a legtöbbet, ha már mennünk kell, mert azért azt tudják, akkor legalább hagyj legyen nekünk egy kicsit jó. Tehát ilyen számítóak, rafináltak, spekulánsok. És amit az első részében ennek az ige helynek olvastunk, hát azért úgy néz ki, hogy valamilyen nagyon erőteljes, fizikailag erőteljes befolyást is tudnak az emberre gyakorolni, hiszen olvassuk, hogy semmivel nem tudták ez a szerencsétlen megszállott embert lerögzíteni, mert ugye minden szétszagatott láncokat és béklyókat, és ha még ez nem lett volna elég, akkor ugye folyamatosan magát kövekkel vagdosta, nyilvánvalóan az nem az embert megszállt démonnak volt rossz, hanem magának az embernek, akit ugye gyötört. Itt olvasunk megint egy olyan szituációt, ahol Jézus tisztátalan szellemekkel találkozik. Ebbe belegondolva, ezt a történetet átolvasva még egyszer, kicsit úgy megemésztve, én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű, egy dicsőséges, egy győztes történet. És beszéltünk már, vagyis említettem már, ugye, hogy az Úr Jézusnak ezek a fajta szolgálatai, ezek a mindennapok részét képezték. Itt is úgy volt. Mentek, találkoztak, probléma volt, megoldotta. És ott van ugyanakkor az ember, aki ezeket a helyzeteket látja. A környezet. Ott vagyunk mi. És látják ezt a helyzetet, hogy micsoda felfordulás lehetett ott önmagába, hogy előjött a sírboltokból ez az ember mégis, azért hogy nézhetett ki, ugye? Akkor Jézussal volt ez a párbeszéd, akkor az emberből kiszólt a démon, megnevezte magát, elkezdtek alkudozni, akkor bele a disznónyájba, akkor a disznónyájat is nyilván megzavarta, akkor leugrottak a szikra, bele a tengerbe, elpusztultak. Szóval ezért ez egy nagyon, nagyon impulzív, olyan elég zajos történet lehetett. És akkor jön az ember, és mit mond a végén? Hát figyelj, eddig ez nem így volt. Oda van a 2000 disznó, romlik az üzlet, figyelj. Menj már, minek ez nekünk? Minek ez nekünk? Ezt a részettem dőlt el, hogy erre egy kicsit úgy kicsit gondolkozzunk át, vagy kitérjünk. Jó, tudja ezt az Úr Jézus, köszönjük ennek az egy embernek, jó volt, megszabadult, föl van öltözve, eszénél van, így még sose láttuk, hatalmas nagy csoda, de bebuktunk egy csomó disznó. Tehát azért ez nem így volt, na, értitek? Szóval úgy megszólal az ember. Na nézzük tovább. Hát bizony, a tanítványok is találkoztak a tisztátalan szellemekkel, hiszen miért ne? Egyrészt azért, mert az Úr Jézussal jártak, követték őt, látták ők is ezeket a dolgokat, Másrészt pedig az Úr Jézus is azt mondta nekik, hogy fiúk, én adtam egy példát, ezt így kell csinálni. Ha szolgáltok, akkor a szolgálatotoknak legyen része az is, hogy a démonokat az útból félreteszitek, elsöpitek, kitakarítjátok, kiűzitek. Máté 10. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat ad a neki a tisztátalan lelkek szellemek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván elközelített a mennyek országa, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tulajdonképpen ez az ige hely írja le azt szépen szabatosan, amit az előbb próbáltam elmondani. Az első igevers, tehát a Máté 10.1, az ugye leírja, hogy úgy mi történt Jézus és a tanítványok között, a 7-8 pedig konkrétan azt a párbeszédet tartalmazza, ahogy ez meg is valósult. Tehát az Úr Jézus mondta a tanítványainak, hogy menjetek, hatalmat adott nekik, menjetek, prédikáljatok, gyógyítsatok, tanítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, csináljátok, ez a feladat, menni kell. És akkor még a Márk 6.13-nál ezt olvasjuk, és sok ördögöt űznek valaki, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítanak vala. Ugye a betegség, a gyógyulás, az olaj, gondoljunk Jakab apostolnál, és ugye a levelében ez le van írva, most nem olvasom föl külön, de Jézus mondta, a tanítványoknak ezt kell tenni, tanítványok fogták magukat, mentik, és tették. És az ige beszámol róla, hogy dicsőség Istennek, eredményesen tették ezt. És akkor megint jön az ember, jönnek vissza a tanítványok a szolgálatból, visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. El tudom képzelni az Úr Jézus arcát, hogy tényleg? Tehát megint olvassuk az igében, nekik, ezeknek a tanítványoknak, gondoljatok bele, az Úr Jézus személyesen mondta, így, ezt kell csinálni, elmentek az én nevembe, űzzétek ki az ördögöket. Tehát ennél világosabb mi lehet? Ők ezt nem olvasták, nem hallották, hanem az Úr Jézus így szemtől szembe megmondta nekik, és akkor visszajönnek, hogy Uram, képzeld, működik, amit mondtál. Nem néha így van az ember, nem néha így vagyunk mi is, hogy csomó, ott, minden ott van a Bibliában, és hát működik, csináljuk, elhisszük. Ez olyan, mint a, már itt hallottuk korábban, meg ugye többször többen viccelődtünk, hogy nem is tudom, hogy szól a viccem, az a lényeg, hanem a csattanója, ugye, hogy volt egy, mit tudom én, autóbalesetem, de majdnem az Úrnál kötöttem ki, de hál' Istennek itt vagyok. Ugye, tehát, tudjuk azt, hogy mit mond az ige, tudjuk például ilyen helyzetben azt, hogy hát ugye nyilván az Úrnál van a helyünk, és ott lesz nekünk egészen biztosan a legjobb, de mennyire örülünk, hogy visszajöhettünk ide a földre, a testbe, és szuper. Na itt hasonló a helyzet, hogy megmondta az Úr Jézus, hogy mit kell csinálni, hogy mi fog történni. Kaptatok erőt, hatalmat, mindent, ahogy a Csaba is a Zsoltárból buzdított, meg imádkozott is utána, minden a rendelkezésetekre áll, menjetek, csináljátok, és akkor a tanítványok ilyen aranyosan, kedvesen rácsodálkoznak, hogy igen, de hogy nem ment ez mindenkinek ilyen jól, mint a tanítványoknak van, és nem tudom, beleférhet az időbe, hogy felolvassunk egy ige részt, vagy csak hivatkozzak. Ott volt betéve. Az apostolok cselekedeteiből olvasnám fel ezt a 19. részt. Így van. Azt mondja, hogy 19-11. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Hát tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy Pál is végzi ezt a Jézus által elrendelt szolgálatot. Itt ezt olvasjuk. Folytatjuk 13. verstől. Erre a vándorló, zárójelbe, kóborló, ilyen gyütment, olyan, milyen? Lézengő ritterek, igen, tehát erre a vándorló zsidók, ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét, tehát ha tetszik, akkor egy iparág épült annak idején erre, ezeknek az embereknek ez egzisztenciát jelentett. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet, Amúgy nekünk semmi közünk hozzá, csak éppen Pál hirdet, neki bejött, nekünk miért ne? Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül, hívők közül, értitek? Tehát azért ez az iparág, ez elég kiterjedt volt. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették, mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték, és most direkt nem olvasom föl a 20. verset, amivel véget ér a történet, de erre igyekszem majd visszatérni, és azt nem elfelejteni. Jó? Tehát, lehet utánozni, lehet mímelni, van hasonló, hiszen ugye az ördögnek az egyik mesterkedése az, hogy hát nem olyan ez is, mint az is, hogy úgy próbálkozik az ember, még hivatkoznak is ezek a zsidó srácok az Úr Jézus nevére, de nekik ez így valahogy nem ment. Tehát nagyon fontos az, hogy a mi életünk se próbálkozás legyen, vagy nem a levegő egeknek a vagdosása, hanem az Úr Jézus által adott példának a követése. Az ő szelleme által való szolgálat. Igen. És akkor mi a helyzet veled? Velünk. Mi a helyzet a ma gyülekezetével, a ma hívő emberével? Ami nekünk szólhat, vagy ránk vonatkozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, únyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Hát úgy látjuk, hogy ezt a példát az Úr Jézus nem kizárólag Pálnak adta. Azt az erőt, azt a hatalmat, azt nem kizárólag a tanítványnak adta, hanem azoknak, akik hisznek benne. Azoknak, akik hisznek benne, azokat ilyen jelek követik. Egy gondolatot szeretnék csak még ide hozzáfűzni. A Mátéban azt olvassuk, ezt a Szálka Gerenda példát, amit szintén biztosan ismerünk. Ezt itt találjuk, te képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ezt csak azért hoztam ide, mert ha ez az ördög vagy a gonosz szellemekkel való mindennapi harc, küzdelem, ha el tudjuk fogadni az ige alapján, hogy ez a mi életünknek a része, akkor azt se felejtsük el, mint a New Yorki taxis esetében, hogy nem csak a másikban kell keresni és meglátni adott esetben a gonosz szellemet, vagy egy gonosz szellemi erőnek a befolyását, hanem bizony a saját életemben is vizsgálatot kell tartani. És az ige ebben a részben erről szól, és ez a vest ki a gerendát a szemedből, a vest ki kifejezés vagy szókapcsolat itt pontosan ugyanaz a szó, mint amit a korábban megnézett igehelyeknél a kiűzésre, a tisztátalan szellemeknek a kiűzésére használ az ige. Tehát itt sem arról van szó, hogy mondjuk vedd ki a gerendát a te szemedből, nem azt jelenti, hogy hát ennyire zsivány már ne legyek, mert észreveszik, vagy hogy legyek inkább óvatos, hogy azért én megmondhassam a tutit a másiknak. Nem, hanem itt konkrétan arról van szó, hogy ezt is a gerendát a saját szememben észre kell venni, mondjuk, ha nem látok tőle, vagy ha más szól miatta, észre kell venni, és ezt ugyanúgy ki kell űzni, ki kell vetni, ki kell utasítani, parancsolni, tessékelni, ahogy Jézus például elbán a tisztátalan szellemekkel. Azért én azt gondolom, hogy ezek olyan ige részek, annyira erős cselekedetek, amiket Jézus életében látunk, és amit később a tanítványok szolgálatában is láttunk, ami talán nem könnyű. Nem könnyű, és megszólalhat a hús, meg megszólalhat a vér, ahogy olvastuk példákban is, ugye, hogy jó, hogy ez így van, de történjen meg máshol például, amikor ugye a gadarai esetről olvastunk. Vagy oké, hogy lehetnek démonok, de mi közöm nekem hozzájuk, vagy nekik mi közük hozzám. Nagyon fontos az, hogy imádkozzunk másnak a szabadulásáért, de mi van az én szabadulásommal? Tehát ne legyünk ezekben a kérdésekben vakok. Egyáltalán. És lehet, hogy számtalan, nem tudom, van-e még rész utána, igen. Lehet, hogy, illetve biztos vagyok benne, hogy számtalan példát lehetne hozni az életünknek arról a területéről, ahol nagyon résen kell lenni, ahol démonok, gonosz szellemeknek a befolyásának ki vagyunk téve. Én mégis engedjétek meg, hogy egyetlen egy részt az életünknek, egy részét, egy aspektusát ragadjam ki. És főleg teszem ezt azért, mert mivel a fiatalok felé is igyekszem szolgálni, egyrészt ők is mind úgy fiatalok ámblok a szívemen vannak, függetlenül az életkortól, másrészt pedig a saját életemből is okulva, én azt gondolom, hogy ez nem egy rés a démonok számára, hanem tulajdonképpen egy, nem is tudom, egy komplett diadalív. Szóval ez pedig alapvetően a társkeresés körében keresendő ez a probléma, amit a mai világ vagy korszellem, ahogy olvastuk bizonyos fordítások szerint, súlykol ez az így öltözködj, az úgy viselkedj, az amúgy bulizzál, ez a párválogatás, ez a paráznaság, amiben ez a világ nagyon is benne van. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, ez a kétes, ez a sikamlós beszéd, tudjátok, azok a viccek, jó, hát ez csak vicc volt, de mégis kimondtad. Szóval ezek mind-mind olyan dolgok, amik tényleg hatalmas szélesre tudják tárni a tisztátalan szellemek előtt a kaput. Illetve a másik dolog, ami most jutott még eszembe, hogy megemlítsem, ez például a gyereknevelésnek a kérdése, ami megint csak egy olyan összetett dolog, amiből még csak dinnyeléknyi tapasztalatom sincs, de egy nagyon fontos dolog, amit az elején megfogadtunk Mariannal, hogy nyilván a gyerek kicsi belemehet olyan dolgokba, amik potenciálisan veszélyt jelentenek rá. Fölmászik, lemászik, alámászik, megfogja, kinyitja, becsukja, ismeritek biztos. És nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetbe találjuk a gyerekünket, nyilván figyelmeztessük, hogy hát azért ne csak empirikus tapasztalatokat szerezzen, mondjuk a leesés terén, hanem hogy azt megelőzzük. És nem szoktunk olyat rá mondani, hogy gyere le, mert leesel. Gyere le, mert le fogsz esni. Gyere le, mert megütöd magad. Számomra ez, itt most a nyelv kérdéséről beszélünk, számomra ez egy nagyon kardinális kérdés, mert úgy gondolom, hogy amit beszélünk, az lehet egy megvallás is. Az ige szerint, nem én szerint, az ige szerint a nyelv hatalmában van az élet és a halál. És az, hogy teszem azt, gyere le, vagy engedd el, hogy ne történjen baj, ezzel ugyanazt el tudom érni, mintha azt mondom a gyereknek, hogy gyere már ide, mert leesel, de akkor az lesz a sorrend, hogy leesik és ide jön. Nagy valószínűséggel, mert én ezt kimondom rá, és ezt ha úgy tetszik, ezt megvallom. Tehát ezek is lehetnek csatornák, és mondom még egyszer, egy csomó-csomó minden más, és lehet, hogy ezeknél sokkal fontosabb dolgok is, de azért, mert ez személyes számomra, azért szerettem volna ezt a két dolgot kiragadni. Már nem az igéből a következő dián, hanem forrás Derek Prince tanítása, könyve alapján néhány olyan további példát mondanék, amik démonikus befolyásra engednek következtetni. Nem feltétlenül, hiszen ugye egy pár héttel ezelőtt is volt szó mondjuk a betegségről. Tehát az, hogyha van egy betegség, nem feltétlenül kell ott mindjárt a gonosz szellemeket keresni, mert hogyha tényleg csak annyi eszem van, hogy télvíz idejében egy szár pólóba megyek ki havat lapátolni, bár én könnyen megfázok és tüdőgyulladást kapok, az egy emberi, hogy is mondjam, butaság. Igen, ennyi. Tehát nem kell minden bokorban, megítélésem szerint, démonokat látni. De vannak olyan esetek, amikor fokozott figyelemmel kell lenni. Nézzük ezeket. Ószövetségben, amik találhatóak, például féltékenység, gonoszság, rossz akarat, hazugság, fajtalanság, paráznaság, erkölcstelenség, ez utóbbi 2-3 gyakorlatilag, amit az előbb már hogy említettem, érintettem is. Tehát ezek olyan dolgok, amik ellen nekünk tusakodásunk van, ami ellen nekünk harcunk van, és ami nagyon fontos, hogy amikkel szemben nekünk minden lehetőségünk, győzelmünk és fegyverzetünk megvan. Nézzük meg az Új Szövetséget, hogy ott például Derek Prince milyen démonikus befolyásolt állapotokat, jelenségeket említ meg. Ilyen a jövendőmondás, de nevezhetjük jóslásnak, vagy oldáskötésnek, vagy mi az a 12 izé minden hónapban? Köszi, horoszkóp, igen. Nevezhetjük annak is némaság, betegség, hitetés, vagy ilyen hitetőbeszéd, félrevezetés, félelem, tévejgés. A többi pedig benne van az igében. Tehát azért mondom, hogy ez a felsorolás, ez nem egy kimerítő, véges felsorolás volt, hanem ez egy példálózó felsorolás. És akkor most szeretnék visszatérni a Skéva, vagy Skéva fiaihoz, ahogy tetszik, és akkor olvastuk ezt a történetet, ugye, hogy próbálták ők is leutánozni azt, amit láttak, még Jézus nevére is hivatkoztak, amihez persze nekik nem volt közük, csak hivatkoztak arra a párra, aki hivatkozott arra a Jézusra. Kudarcot vallottak, megszégyenültek, és heten 8 felé szaladtak. Viszont azt mondja, hogy tudomására jutott az Efezusban lévő hívőknek. A hívők közül sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Tehát azt mondták a hívők, hogy hát mi a kulpa, de ebbe belecsúsztunk, ezen változtatni fogunk. Azok közül eljöttek, akik a varázslást űzték, még mindig hívőkről beszélünk, összehordák könyveiket, elégették őket, és azt látjuk az igében, hogy ez egy igen nagy, legalábbis anyagilag, fizikailag egy igen nagy áldozat lehetett, hiszen ezek drága, értékes holmik voltak számukra, meg ez volt az ő egzisztenciájuknak valószínűleg egy szerves része. Tessék! 50 ezer ezüst pénz. Bár tudnék osztani, szorozni. Akkor az nagyon sok rabszolga ára volt, ez az 50 ezer ezüst pénz. Igen. Tehát nagyságrendileg nyilván ez több volt. Megjegyzem egyébként, hogy 90-es évek vége felé írt Derek Prince egy könyvet, ahol többek között kitér erre az összegre is, hogyha már szóba jött. Ő azt mondta akkor, amikor ezt írta, tehát mondom durván egy olyan bő 20 éve, ő azt mondta, hogy akkor átszámítva amerikai pénzre, dollárra, ez körülbelül 2 millió dollár lehetett. Ezt mondta 20 évvel ezelőtt, most a nagyságrendeket körülbelül érzékeljük ezáltal, igen, hogy azért... Tessék? 97-es árfolyam van ráadásul. Oké. Értjük, érezzük azt, hogy egy meglehetősen jelentős... milyen?
Jó üzlet.
Igen, jó üzlet. Köszönöm a kifejezést. Ez még a későbbiekben fontos lesz. És így folytatódik, amit az előbb szándékosan nem olvastam föl, hogy megtörténtek ezek az események. Azt mondták a hívők, hogy op, kézifék behúzva, 180 fokos fordulat, ami rajtunk múlik, azt megtesszük, elmondjuk, bevalljuk, változtatunk, idehozzuk, fölgyújtjuk, itt tartunk. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Amen. Ez volt a következménye. Ebből a szempontból, ahogy Frici bácsit idézem, ez tényleg egy jó üzlet volt. Én azt gondolom. Sőt, nem, hogy gondolom, én meg vagyok róla győződve. Az, hogy anyagilag, az, hogy emberi szinten ez mennyire volt egy rossz érzés, kidobni ezt a sok rabszolga árát, az nyilván magáért beszél, de fontos azt meglátni, hogy az ilyen cselekedeteknek igenis van következménye, és igenis van rajta áldás. Miről van itt szó? Volt egy szellemi probléma. Az volt a szellemi probléma, hogy ezek az emberek, most az efezusi hívőkről beszélek már, nem azt kívánnak a fiairól, hanem az efezusi hívőkről, ők azt mondták, hogy mi a szellemvilágban úgy lepaktálunk ezzel-azzal, és mi úgy csináljuk ezeket a dolgokat, ami majdnem olyan, mint ahogy a Jézus csinálta, és úgy működik, mi ebből élünk, nekünk ez így jó, kényelmes, megtérül, kinek mi köze hozzá, mi így élünk. Hívőkről beszél, még az is lehet, hogy oda járt a gyülekezetbe. Nem tudom. A lényeg az, hogy a hívők így viselkedtek. Ez egy szellemi probléma volt. És az, hogy megjelent a látható világban, ezzel nincsen semmi baj, hiszen hát valahogy fel kell ismerni a szellemi problémát, annak lehet ilyen megnyilvánulása is. Illetve, most értem a megszégyenülésüket, stb., értem a könyveket a fizikai világban való megnyilvánulás alatt, és ezért nagyon fontos az, ahogy az ige is mondja, hogy kérjétek, vágyjátok az Istennek az ajándékait, a szellemi ajándékait, azért, mert ott többek között a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka is fel van sorolva. Hát azért egy ilyen mindennapi küzdelemben én azt gondolom, hogy ez kincset ér, és az ige szerint az Isten annak adja, akinek ő akarja, úgyhogy önként jelentkezők, tényleg ez nagyon fontos, hogy kérjük, vágyjuk ezeket a dolgokat. Ez épülésre való, ez haszonra adatik, nem csak te, nem csak a másik, a gyülekezet, egy közösség tud ezáltal változni. És ezt a szellemi problémát megoldották, tehát azért azt gondolom, hogy ha ők ezt felismerik, ha ők ezt belátják, és készek akár anyagilag is jelentős áldozatot hozni, azt hiszem mondhatjuk erre, hogy megbánták, hogy megtértek belőle, és ezt követte egy szellemi helyreállás, és nem csak egy olyan helyreállás, hogy akik megtértek, na azok most már jól érzik magukat, hanem úgy fogalmaz az ige, hogy az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött az ige. Tehát ezeknek a szellemi cselekedeteknek, amiket ezek az emberek meghoztak, az ő személyes helyreállásuknak hatása volt másokra. Az, hogy hatalmasan terjedt, én azt gondolom, és egyébként, oké? Szóval én azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy végig söpört egyszer csak a gyülekezeten, hanem a gyülekezet határain túl terjedt az ige, és megerősödött. Azt olvastuk az igében, ugye, hogy aki hisz az Úr Jézusban, jelek, csodák követik, többek között az, hogy ördögöket, vagy tisztátalan szellemeket űznek ki. És azon gondolkodtam még, hogy a Bibliának ezek a részei, ezek a történetei, és azok a győzelmek, amiket a tisztátalan szellem fölött aratott az Úr Jézus, arattak a tanítványok, és amikre erőnk és hatalmunk van, hogy arassunk mi is, ezek az igének szerves részét képezik, ugyanúgy, ahogy a hívő életnek, a gyülekezeti életnek is a szerves részét kellene, hogy képezze. Ismeret szintjén is, gyakorlat szintjén is mindenképpen. Hogyha korábban már a Timóteus 2-ből utaltam arra a rövid idézetre, aminek megint csak az elejét mondom el egyelőre, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor én azt gondolom, hogy ez a része, amiből most próbáltam egy pár gondolatot megosztani, ez nem kevésbé fontos, mint mondjuk az evangelizálás önmagában, mint mondjuk az úrvacsorára való emlékezés, mint mondjuk a megtérés. Én azt gondolom, hogy amiről most délelőtt próbáltam beszélni, ez ugyanúgy az igének és az evangéliumnak a nagyon szerves része, az Úr Jézusnak az egész szolgálata. Prédikált ördögöket űzött. Ez benne foglaltatik. És még egy rövid megjegyzést engedjetek meg a végére, hogy ezek a tisztátalan szellemek, vagy tisztátalan szellem, ez nem úgy viselkedik, mint egy fa. Ez nem olyan, hogy megy a hívő ember, éli a hívő életét, és egyszer csak beleütközik. Neki megy, mert ott van. Ezek nem olyanok. Azért próbáltam azokat a tulajdonságokat pirossal kiemelni, és tőletek is megkérdezni, hogy mikre gondoltok ezek alapján, mert ezeknek a tisztátalan szellemeknek, a sátánnak, a csatlósainak igen, nem csak hatalma van, hanem sajnos azt kell, hogy mondjam, eszközei is vannak. Természetesen nagyobb az, aki te benned van, ahhoz képest, mint aki a világban van. Tehát nem kell kétségbe esni, de azt mondom, hogy ez a démonokkal való találkozás, a konfrontálás, ez nem olyan, hogy most direkt nehogy valakit is, ott egy démon, akkor én erre megyek. Nem erről van szó. Ők jönnek, próbálkoznak. A legkisebb réseket kikeresve, kikutatva próbálnak betörni az életembe, az életedbe, a gyülekezetünkbe. És az, hogyha valaki szolgál, az, hogyha valaki gyülekezetbe jár, megtér, több generációs hívő családnak a gyereke, ez nem garancia arra, hogy neki démonokkal soha nincs, soha nem volt, soha nem lesz problémája. Az igében azt olvassuk, az Efezus 6-ban, amivel az elején kezdtem, hogy van tusakodásunk. De ami nagyon fontos, hogy vannak eszközeink, szellemi fegyvereink, és van győzelmünk a názareti Jézus Krisztusnak a nevében és az ő vére által. És semmiképpen nem helyes hozzáállás hívők részéről sem, hogyha tud vagy tudni vél mondjuk a maga életében egy olyan problémát, ami gonosz szellemektől van, vagy egyáltalán a kétség felmerül, hogy senki ne maradjon vele egyedül. Tévedés az ezzel kapcsolatos szégyenérzet, vagy a bezárkózás, vagy az eltitkolás. Tévedés. Egy keresztény közösségben ez az ördögnek egy megcsalattatása, egy következő manipuláció, hogy el ne mondd, hát hogy lehet az? De? Kiderül rólad? Ugye? Tehát nagyon fontos dolog az, hogy, mert hogy így gondolkodunk, mert hogy belőlünk is előjön az az ember, hogy jó, hogy meggyógyult a beteg, de menj már innen, mert megdöglött 2000 disznunk. Tehát ugyanúgy ez belőlünk is, hogy te jó ég, most én, nekem szabadul, de hát már tudják meg, nem, higgyétek el, ez nem így van, ez egy keresztény közösségben, nem lehet így. És azt mondja az ige, hogy van harcunk, harcoljunk együtt, győzedelmeskedjünk együtt a názáreti Jézusnak a nevében. Amen. Köszönöm nektek.